Kedves testvérek, két jó hírem is van. A mai Biblia órán már nem fognak csempét vágni, miközben a Biblia órát tartjuk. A másik jó hírem, hogy az Antikrisztuson, ami az egyik legnehezebben emészthető része a második Tesszalonikai levélnek, pedig túljutottunk a múlt héten. És én most a második fejezet 13. és 17. versei közötti lévő szakaszt olvasom, és akkor utána majd erről fogunk egy kicsit gondolkodni. Így szól a szakasz. Mi pedig hálával tartozunk Istennek mindenkor értetek, testvéreim, akiket szeret az Úr, mert kiválasztott titeket Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a lélek megszentelő munkája és az igazságba vetett hit által. Erre hívott el minket, a mi evangéliumunk által, hogy így részesüljetek a mi Úrunk Jézus Krisztus dicsőségében. Ezért tehát, testvéreim, álljatok szilárdan, és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok. Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Eddig a szakasz, joggal hangzik utána az ámen, mert valóban egy áldásformula van a végén, és azt gondolom, hogy nagyon fontos az az áldás. Nem hiába ezzel záródik egyébként a második fejezet, ugye azért az előző szakasz, amiről kicsit bővebben beszéltünk a múlt héten, meg hát egy egész bibliakört elvitt, azért az egy elég fajsúlyos kérdésre járt körbe, hogy az Antikrisztus, illetve a különböző erők hogyan dolgoznak adott esetben a megtéréssel vagy a hittel szemben. Itt meg ugye Pál most oda kanyarodik ki, hogy de mindezek ellenére van nekünk Krisztusunk, aki meg fog bennünket tartani. De akkor egy kicsit azért nézzük meg közelebbről, hogy mi az, ami érdekesség ebben az egészben. Az egyik, hogy ez igazából, ha egybe olvasom, vagy egybe nézzük, akkor az egész lehet egyfajta áldásként felfogni az egész szakaszt. Szerintem nagyon fontos az, hogy Pál itt kiemeli, hogy hálával tartozunk Istennek mindenkor, értetek, testvéreim. Ez nagyon fontos szerintem, és olyan kikopóban van, vagy legalábbis olyan ritkán érzem hangsúlyozva a 21. század kereszténységében, hogy nem csak a gyülekezetért, de a kereszténység nagy egészéért is lehet hálával lenni. Ugyanis, hogyha a kereszténység nagy egésze nem lenne szerte a világon, akkor kitől hallanánk a Krisztusról? És minden egyes olyan gyülekezet, vagy adott esetben más felekezetben működő gyülekezet, akin keresztül a Szentlélek megszólal, az lehet, hogy a mi hitünket is tudja ébreszteni, vagy előbb-utóbb ébreszti valaki olyannak a hitét, aki majd hozzánk jön a Krisztus üzenetével. És kicsit benne vagyunk abban a csapdában, szerintem, hogy itt mi a történelemnek abban a fázisában vagyunk, ahol átéltük azt, hogy tele voltak a templomok, és most éppen kifogyóban vannak a templomok. És emiatt olyan az a érzése támad az embernek, hogy ürülnek ki a gyülekezetek. De hogyha meg visszakanyarodunk ide mondjuk a második Tesszalonikai levélhez, akkor jelentem alásan, ez a tesszalonikai gyülekezet létszámában jó eséllyel kisebb volt, mint a mi mosonmagyaróvári közösségünk. Lehet, hogy sokkal kisebb volt, mint a mi mosonmagyaróvári közösségünk. Isten haza, csücsönj le! És hogy mégis ennek ellenére működött ez a gyülekezet, elég hányattatott körülmények között is működött ez a gyülekezet, és tartotta a kapcsolatot más gyülekezetekkel. És ez a kapcsolattartás az, ami alapvetően folyamatosan lehetővé teszi azt, hogy a Krisztus üzenete az generációról generációra, meg szituációról szituációra újra és újra előkerüljön, meg az életünk alapjává váljon. És azt gondolom, hogy ezért azért érdemes egy picit így néha ezt így végig gondolni fejben, hogy nem csak a saját közösségemért lehetek hálás az Istennek, hanem valójában azért a nagy közösségért, amiben én lehet, hogy nem mindenkit ismerek személy szerint, vagy sokaknak a nevét se tudom, de a Krisztusban mégis ott van az egyház egysége. És az egység az akkor is működik, amikor adott esetben a mi közösségünk vagy gyülekezetünk lehet, hogy éppen egy picit megroppan. Aztán ami még izgalmas itt, és ezt már a diára is kiírtam, ez a hit által történő kiválasztás. Félreérthetőek azt gondolom Pálnak a sorai, mert nagyon könnyű ezt az isteni kiválasztást úgy értelmezni, hogy akkor vannak az Istennek olyan gyermekei, akiket a hitre választott ki, vannak olyan gyermekei az Istennek, akiket az üdvösségre választott ki, és ha nem figyelünk magunkra, akkor nagyon hamar Calvin János predestinációjánál találjuk magunkat, amit hát nem akarom bántani Calvin Jánost, mert a Zsoltár magyarázati egyébként gyönyörűek, és továbbra is azt mondom, hogy aki szép Zsoltár magyarázatot szeretne olvasni, az olvassa Calvint, akkor is, hogyha ő a reformátusok reformátora. De a predestinációjával nagyon nem tudok egyet érteni, mert az szerintem egy picit az isteni kiválasztásnak a félreértése. És itt inkább oda kanyarodnék vissza, hogy amiről itt Pál beszél, a hit által történő kiválasztás az valójában a Szentlélek munkája közöttünk és bennünk. Mert az, hogy nekem már hitem van, vagy nekünk már hitünk van, az már a lélek munkája a bennünk, és ez valójában az Isten kapcsolatnak a kegyelme. És ez azért nagyon fontos, mert valójában itt, amikor Pál erről beszél, akkor arról is beszél, hogy nem elég csak megtérni. Az az első lépés. Egy nagyon fontos lépés, egy nagyon fontos eredménye a Szentléleknek bennünk a megtérés, de az, hogy utána ez a hit kapcsolat ne sorvadjon el, meg ne csak egy ilyen fellángoló élmény legyen, hanem egy stabil alapja az embernek, utána kell az, hogy a Szentlélek további gyümölcsei is kiformálódjanak az emberben, ehhez viszont az kell, hogy ez a hit, amit megkapott, az elkezdje őt formálni belülről. Én mindig szoktam játszani azzal a szójátékkal, hogy a megváltás az megváltoztatás is. Tehát, hogy nem maradok abban az állapotomban. A világ szereti azt hangsúlyozni manapság, hogy mindenkit úgy kell szeretni, ahogy van. Na jelentem alásan, a Jóisten nem úgy szeret bennünket, ahogy magunktól vagyunk. Ő hoz egy hihetetlenül nagy áldozatot értünk, és utána ez az áldozat, amikor elkezd dolgozni az emberben, akkor egész egyszerűen arról van szó, hogy formálni is kezd az Isten szeretete bennünket. Ezeket azért úgy érdemes rögzíteni, mert a hit kapcsolat az valójában kegyelem, de egy kétirányú történet, mert a hitemen keresztül én azt az Istent szólíthatom meg, aki nekem atyám, megváltó, megszentelőm, az Isten meg közben folyamatosan formál azáltal, hogy az üdvbizonyosságokat így kimunkálja az embernek az életébe. És innentől kezdve nem lehet azt mondani, hogy a hívő ember az olyan marad, mint amilyen volt. A hívő ember változni fog. Na most nem biztos, hogy ezek látványos változások. És azt gondolom, hogy nem szabad ilyen változási versenyt elindítani, hogy akkor ki változott meg jobban a hitében, mert hogy azért azt látni kell, hogy ezt nem nekünk feladatunk mérlegelni, vagy legalábbis lemérni, nem vagyunk mi a lelkek lemérője, vagy lemérői, de azt viszont látni kell, hogy a keresztény embernek mégiscsak van egy belső indítatása arra, hogy folyamatosan változzon. És ez a mi evangéliumunk, ez egy ilyen izgalmas szitu, mert hogy... Ugye talán az első-második fejezet kapcsán említettem, hogy Tesszalonikába felütik a fejüket a tévtanítások, leginkább a parúziát, a Krisztus visszajövetelét értik sokan félre. Ez egy folyamatosan egy olyan tanítása a kereszténységnek, amit az elmúlt 2000 évben nagyon sok félreértés megült. Nagyon sok kisebb-nagyobb irányzat, szekta, egyházrész volt már, aki megpróbálta kikalkulálni, hogy mikor jön vissza az Úr Jézus, és hát eddig úgy néz ki, hogy mindegyikük tévedett. De most az ókorra visszakanyarodva ott egy olyan félreértés volt, hogy a parúziát közelre váló keresztények egész egyszerűen elkezdtek nem csinálni semmit. Mert úgy voltak velük, hogy akkor a mi feladatunk megőrizni magunkat tisztán, addig, amíg az Úr Jézus vissza nem tér. És akkor ezt hát kis túlzással úgy csinálták, hogy leültek egy helybe, és várták az Úr Jézust. És futott a ház, meg a lakás, meg nem csináltak semmit, meg a gyülekezet életében is úgy voltak jelen, hogy a délroda úgy elmentek, de úgy, hát bármikor itt lehet, akkor mi nem csinálunk semmit. És ez a mi evangéliumunk, ez igazából nem egy olyan értelembe vett birtokos jelző, hogy ez Pál apostol saját evangéliuma, hanem itt az apostoli kör, meg az első keresztények által megőrzött krisztusi evangéliumról kell beszélni. De itt egyébként lesz egy-két olyan momentum, amit a különböző felekezetek egyébként eltérően értelmeznek. Majd a harmadik fejezetben is beszél majd még Pál a tőlünk kapott hagyományról, és az például a római egyház rész a mai napig úgy értelmezi, hogy ez a katolikus szent hagyomány. Erős vár a mélyisterés. Bújj be, bárhova, nem harapunk. Ahol, tehát hogy ezt a mai napig úgy értelmezi a római felekezet, hogy ez az a katolikus szent hagyomány, amivel nekünk evangélikusoknak egyébként úgy van vitánk, hogy valójában nincs vele vitánk, csak ezt folyamatosan félreértjük. A hagyománynak a tévesen való rögzítésével van vitánk, illetve azt mondjuk, hogy a hagyomány az rögzült a Szentírásban. Onnantól kezdve, hogy a Szentírás kanonizációja lezárult, onnantól kezdve mi a Szentíráshoz nem teszünk hozzá. A katolikus, a római katolikus testvérek a hagyományt, a keresztény hagyományt egy picit másképpen értelmezik, és úgy gondolják, hogy ott lehetnek további kinyilatkoztatások, ha ez egy kicsit erős kifejezés is, a bibliai kanonizációt lezárván, és ezért nagyon fontos az egyébként számukra, hogy mi a szentszéki tanítás. Na most nekünk itt ezen a ponton van vitánk egyébként a katolikus testvérekkel, és nem azon a ponton van vitánk, hogy a hagyomány örökítette a Bibliát és kanonizálta a Bibliát. Tehát a Bibliát a Jóisten nem ledobta a mennyből, hanem azt emberekre bízta, hogy írják meg, emberekre bízta, hogy válogassák ki azokat a könyveket, amik az ő kegyelme, irgalma, munkássága felől érdemesek az olvasásra, meg a hitébresztésre a Szentlélek által alkalmasak, és emberekre bízta a Bibliának az olvasását is, ezt se felejtsük el, mert a Bibliának nem ott van vége a történetének, hogy megírtuk, kanonizáltuk, azt olvasni is kell, és az is ránk van bízva. A mi vitánk a katolikus testvérekkel ott van, hogy mi azt mondjuk, hogy innentől kezdve ebbe a kánonba nem lehet egyházi hagyomány útján beleszólni, már csak azért is, mert azt látjuk, hogy az egyházi hagyományban, evangélikus hagyományban is rendre vannak visszaélések, torzulások, önellentmondások, tehát hogyha azt mondjuk, hogy ezek egyenértékűek a Bibliával, akkor ott lesznek olyan problémák és káoszok, amik miatt nem biztos, hogy a krisztusi üzenethez fogunk hozzáférni. Tehát itt Pál nem kisajátítja az evangéliumot, meg nem azt mondja, hogy az ő evangéliuma a jobb, és Péter evangéliuma a rosszabb, hanem itt egész egyszerűen arról van szó, hogy azt az evangéliumot tessék követni, ami a forrásból jön, és a forrástól jön, ezt pedig egyébként hagyomány útján kapják meg a tesszalonikaiak. Hát ez a levél, ez a tesszalonikai levél jó eséllyel, hát azt már nem merem mondani, mert ugye vitatott, hogy pontosan mikor készül el. Az első tesszalonikai levél, az jó eséllyel idősebb az összes leírt evangéliumnál, amit mi ma ismerünk. Ez a tesszalonikai második levél, ez már vitatott, hogy pontosan mikor készül el. Egyesek azt mondják, hogy ez már Pál apostol halála környékén és után, ha ez így van, akkor már nem idősebb mind a négy evangéliumnál, de János evangéliumánál még mindig idősebb. A következésképpen a krisztusi örömüzenet az szájról szájra terjed. Azáltal terjed, hogy az apostolok mennek szét a világban, meg az apostolok tanítványai, meg a tág tanítványi kör, a Jézus tág tanítványi köre megy szerte a világba, és tanúságot tesz, de itt még nincs kész az új szövetség. Tehát az most keletkezik. Innentől kezdve nekik nincs egy olyan igazodási pontjuk az új szövetségben, mint nekünk. És itt a mi evangéliumunk kifejezés az arra vonatkozik, hogy arra hallgassatok, ami idézőjelben ellenőrzött forrásból jön. Tehát a parúziának a közeli visszavárása, vagy ennyire radikálisan félreértett közeli visszavárása, ami Tesszalonikában megjelenik, az nem a jeruzsálemi hagyomány, az nem az apostoli hagyomány, az egy itteni félreértése, vagy félreértelmezése ennek a hagyománynak. Ha úgy tetszik, akkor ez egy eretnekség. És innentől kezdve nem azt kell követni, hanem azt kell követni, ami az élet, ami tényleg az evangélium, ami bennünket a Krisztushoz visz közel. És igen értelemben kell itt ezt a mi evangéliumunkat a Pál apostol soraiból kihámozni, vagy kiérteni. Aztán van itt még egy-két történet, ami szerintem izgalmas, mert hogy amikor azt olvassuk a 15. versben, hogy ezért tehát, testvéreim, álljatok szilárdan és ragaszkodjatok azokhoz a hagyományokhoz, amelyeket akár beszédünkből, akár levelünkből tanultatok, akkor szerintem nagyon izgalmas, hogy ezt az ezért tehátot lehetne úgy is fogalmazni, hogy következő, vagy fordítani következésképpen. Ugyanis, hogyha én elhívott embere vagyok a léleknek, dolgozik bennem a Krisztus hit, ragaszkodok a megváltásához, akkor itt megint vissza kell térni ahhoz, hogy nem elég megtérni, abból változni is kell, következésképpen ebből a hitből, amit én kaptam, fognak jönni változások. Tehát ez ugye az előző gondolatot erősíti meg újra bennünk, hogy aki a Krisztushoz tartozik, az annak feladata a hit gyakorlatban fejlődni, változni a Krisztus arcára, és úgy előre menni, és előre haladni. De a hagyományra már egy kicsit kitértem az előbb, hogy az nem ilyen értelemben véve a szent hagyomány, de hogy a kora keresztény szent hagyományról beszélünk, ami még szájhagyomány útján terjed. Amit viszont itt érdemes megjegyezni, hogy a görögben a hagyomány kifejezés az kapitulációt is jelent. Tehát aki a hagyományra megtér, az, ha úgy tetszik, az Isten előtt kapitulál. Tehát leteszi a fegyvert, meg a küzdelmet vele szemben, és itt nem egyszerűen arról van szó, hogy tradíciókövetés, hanem egész egyszerűen arról is van szó, hogyha én ebbe a Krisztus történetbe személyesen bevonódok, akkor szépen lassan megtanulok az Isten ellen nem küzdeni, nem harcolni. Mert egyébként, hogyha nagyon le kellene egyszerűsíteni a bűnt, akkor azt mondanám, hogy a bűn az az, ami Isten ellen van. És akkor mi az én bűnöm? Hát gyakorlatilag minden az én bűnöm, ami bennem, meg az én életemben, az Isten ellen van. És amikor én erre a szent hagyományra térek, tehát a hitnek a hagyományára térek, akkor azt mondom, hogy kapitulálok az Istennel szembe, tehát megtanulok nem küzdeni az Istennel, meg nem az Istennel szembe helyezkedni, hanem az Isten szerint gondolkodni. És ez szerintem egy ilyen izgalmas, ilyen másodlagos mondani valója, vagy abszolút harmadlagos mondani valója egyébként a szövegnek, de szerintem egy olyan izgalmas szájízt tud adni a páli gondolkodásnak. Egyébként nagyon izgalmas azt látni, hogy Pál mennyire tudatosan, vagy a páli teológiában mennyire tudatosan vannak megválogatva a kifejezések. Tehát, hogy nem egyszerűen fogalmaz Pál, hanem egész egyszerűen gyakorlatilag minden egyes mondata ki van feszítve, és mérettanilag meg van tervezve, hogy a mondani valója az tűpontos legyen. Tehát, hogy ne lehessen félreérteni, ne lehessen félre magyarázni. Nagyon izgalmas azt látni, hogy ez mennyire áttível a különböző páli leveleken egyébként. Tehát, hogy nem lehet azt mondani, hogy mondjuk a legkésőbbi páli levél szembeállítható ezekkel a korai páli levelekkel, mint a Galata meg a Tesszalonikai levelek, mert valójában a Galata levél az a rómaiakhoz írott levélben teljesedik ki, és hogyha egymás mellé rakom ezt a kettőt, akkor ezek között nincsenek még csak szavak szintjén sem ellentmondások. Tehát azért a páli munkatársi közösségnek, meg Pálnak volt egy ilyen hihetetlenül tudatosan megélt keresztény hite, és mellé egy bámulatos szövegszerkesztési képessége. Tehát, hogy az tűpontosan le van mérve. Na de visszakanyarodva ide, 16. verse kanyarodva, maga pedig a mi Úrunk Jézus Krisztus és Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket és kegyelemből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Valójában ez az áldó szakasznak a tényleges áldás része, de ez azért nagyon izgalmas, mert hogy az egész szakasz, meg hát igazából a korábbi fejezetek is arról szólnak, hogy a hitben járva egyrészt milyen akadályokkal találkozunk, lásd, Antikrisztus, meg egy csomó minden, ami bennünket az Istentől elvinne, meg hogy ebből a hit gyakorlatból milyen eredmények, meg gyümölcsök fakadnak. És megint azt tartom nagyon izgalmasnak, hogy valójában érdemes ezen áldás felől visszaolvasni az egész tesszalonikai levelet, amit eddig olvastunk belőle. Mert annak a hitnek, ami minden kihívással szemben bennünket meg tud tartani, valójában ebben az áldásban hát össze van foglalva a lényege. Tehát, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus szeretete az, meg a kegyelme, ami bennünket meg fog vigasztalni, meg reménységgel tölt el, meg megtart bennünket, és megerősít. És ez azért nagyon fontos, mert, mint mondottam, vitatott, hogy maga a levél mikor íródik. De hogyha az első század második felét fogadjuk el, illetve végét fogadjuk el a szerzőség dátumának, akkor jelentem alásan, itt a kereszténység már nem csak a regionális üldözésekkel néz szembe, amikor ez a levél megfogalmazódik, hanem a Néróféle keresztény üldözéssel is. És azért egy ilyen helyzetben hallani azt az üzenetet, hogy de bennünket a Krisztus meg a mi atyánk a szeretetben meg fog tartani, történjen körülöttünk bármi, az szerintem egy hihetetlenül felemelő érzés, meg üzenet, meg hogy jó reménységgel ajándékoz meg akkor is, amikor körülöttem éppen összeomlik a világ, vagy legalábbis az a világ, amit én eddig ismertem, meg vigasztalni fogja az én szívemet, meg megerősíteni, meg a jó cselekedetben és a beszédben alkalmassá fog tenni, az szerintem egy nagyon, nagyon fontos üzenete a páli soroknak. És itt egy kicsit talán a végét megragadnám, hogy megerősít minket minden jó cselekedetben és beszédben, mert hogy kedves testvérek, hogyha előbújhat belőlem a luteránus, már pedig miért ne bújhatna elő egy evangélikus lelkészből, akkor jelentem alásan a kereszt teológia kapcsán azt kell mondanunk, hogy az ember nem cselekszik jól. Nincs emberi jó cselekedet. Ha mi jót cselekszünk, akkor azt az Isten szent lelke szüli meg bennünk. Tehát az a jó cselekedet az Isten szerint, amit az Isten szent lelke szül meg bennünk. És nem nekünk kell a saját erőnkből jót cselekedni, hanem valójában azt kell elfogadni meg, megtanulni, hogy a lélekre szorulunk még a jó cselekvésben is. És ez azért nagyon nehéz, mert hogyha az emberbe bekapcsol a kis egója, hogy de hát én krisztusi elvek mentén élem az életemet, akkor biztos jó keresztény vagyok, mert megbocsájtottam, meg adakoztam, meg elmentem templomba, meg felajánlottam az adóm 1%-át, és a többi, és a többi. De hogy ezek ilyenkor felvetik azt a kérdést, hogy és ezt miért csináltam meg? Azért csináltam, mert parancsot próbálok teljesíteni, azért csináltam, mert bizonyítani próbálom a jó Istennek, vagy saját magamat becsapva azt, hogy egyébként én az Istennek elég jó vagyok, zárójelbe teszem, az Isten nélkül vagyok elég jó az Istennek, vagy azért csináltam ezeket a dolgokat meg, és itt kezdődik az önvizsgálat, mert abban a pillanatban, amikor ezeket a dolgokat én megtettem, kimondtam, megcsináltam, akkor arra az Isten szent lelke indított engem. És van egy nagyon szomorú hírem. Az Isten szent lelke nagyon sokszor indít bennünket úgy jó cselekvésre, hogy észre se vesszük. És az Isten szent lelke nagyon sokszor indít bennünket úgy tétlenül maradásra, hogy közben mi megpróbálunk jót cselekedni. És aztán ennek a vége az lesz, hogy ilyen nagyon izzadságszagú dolgok jönnek ki belőle, és aztán nem érti az ember, hogy de hát én próbáltam a Krisztus szerinti jót, akkor most mi a baj? Hát az a baj, hogy én a lélek nélkül próbáltam a Krisztus szerinti jót. És oda kell visszakanyarodni, hogy azt kell elfogadni, amikor az Isten bennünket megerősít a jó cselekedetben, meg a beszédben. Na és akkor nem kell tétlennek lenni, meg akkor nem kell némának maradni, amikor erre bennünket a lélek indít. És a kedves testvérek, honnan lehet felismerni azokat a helyzeteket, amikor bennünket a lélek indít, majd ha valaki minden kétséget kizárólag rájön arra, hogy ez hogyan működik, legyen kedves elmagyarázni ezt a lelkészének. Ugyanis én itt nagyon sok csapdát látok a saját magam életével kapcsolatban, és csak azt tudom mondani, hogy imádság, imádság, imádság és önvizsgálat, és nem mindig fog sikerülni. Valószínűleg ez okkal van így. Viszont mielőtt tovább megyek, most egy kicsit megállok.